Köszöntelek benneteket sok-sok szeretettel. Feleségemmel együtt nagyon örülünk, hogy ismét együtt lehetünk, de ha tudnátok, hogy Budapesten mennyire nehéz közlekedni, te jó ég. A keleti pályaudvaron leszálltunk, és a vonatról már eleve úgy kezdődött, hogy késett a vonat, úgyhogy a MÁV-nak meg kellett bocsátanom, most már 37 éve így telik az életem, a MÁV-nak mindig meg kell bocsátanom. Utána tapasztaltuk, hogy le volt láncolva a kijárat, akkor ott kóboroltunk össze-vissza, akkor valami olyan helyen jöttünk ki, ahol már nem tudtuk, hogy hol vagyunk, hogy a végén fogtunk egy taxit, és akkor ideértünk, de hát szóval ez Orbánisztánnak a fővárosa. Tarlós vezette Budapest. És az az igazság, hogy ezt azért is mondtam el, mert emlékeztek rá, hogy és most rá fogok csatlakozni arra, amiről Lali is beszélt a múlt héten. Ugyanis én ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk szellemben uralkodni. Ez a ige hirdetésemnek a címe, hogy hogyan tudunk szellemben uralkodni. És emlékeztek rá, hogy Lali beszélt arról, hát sok mindenről beszélt, de és nagyon jó volt, amiről beszélt. Többek között azt is elmondtam múlt héten, hogy ne szégyeljük azt, hogy bizony nagyon sokszor gyógyulnunk kell. Az Isten embereinek mindig, ha megnézitek az egész Ó és Új Szövetséget, szóval állandóan gyógyulniuk kellett. Jeremiásnak gyógyulnia kellett a folyamatos elutasításból. Abból, hogy 30 éven keresztül elutasították a szolgálatát. Azért ez nem semmi így élni, évtizedeken át képviselni egy ügyet, amiről valaki tényleg tudja, hogy az az igazság és semmi más, és folyamatos elutasításban van része. Hát ezt azért... És akkor említhetném még Ezékiel prófétát, akinek hát szóval hát szintén olyan dolgokon kellett keresztül mennie, hogy hát én annak a negyedétől felkötöttem volna magam szerintem, és gyógyulnia kellett. Hogy Jézus, hát tulajdonképpen Jézus is hát nagyon vegyes a kép, mert hallgatták is őt, de azért mégis elutasították őt. És végül is a legelutasítottabb személy ő volt, mert a kereszten ott függött egyedül ég és föld között, most erre mondhatod, hogy Spartacus is ott függött időszámításunk előtt, mit tudom én mikor, amikor a lázadás miatt megfeszítették. Igen, csak Jézuson akkor még az atya haragja is rajta volt, ami egy olyan különleges szellemi állapot volt, amit én soha nem szeretnék átélni. De azt gondolom, hogy tulajdonképpen valójában mindannyiunknak azt hiszem, és én azt gondolom, hogy Jézus is nem véletlenül, hogy az atyával egy olyan szoros kapcsolatban volt, tudta nagyon jól, hogy csak az atyából jön igazából az az elfogadás, amire szükség van. És akkor említhetném az apostolokat, különösen közülük Pál apostolt. Pál apostol olyan fantasztikus karriert futott be, olyan nagyszerű volt a szolgálata, hogy az élete végén azt írta, hogy egyébként mindenki elhagyott. Az ázsiai beliek is mind elhagytak, és akkor talán csak Lukács volt vele, vagy nem is tudom. Szóval hát azt gondolom, hogy ez egy olyan karrier, amire mindannyian vágyunk, ugye? Ha megnézitek a mai nagy szolgálattevőket, akik ott több tízezer ember előtt ugrabugrálnak mikrofonnal a kezükben, testőrök társaságában, Isten áldja meg őket, vannak közöttük azért nagyszerű emberek is, ezt őszintén mondom, de ha megnézitek őket, higgyétek el, a legtöbb közülük olyan, hogyha megfosztanád őket attól a lehetőségtől, vagy az Úr megfosztaná őket attól a lehetőségtől, hogy hetente több tízezer ember előtt szolgáljanak, pszichoszomatikus betegségbe kerülnének, pszichoszomatikus tünetekbe kerülnének. Mert egyszerűen a tömeg, amikor valaki tömegek követnek, ennek olyan métej az embernek a lelkére, hogy nagyon sok szolgálattevő már nem az Isten jelenlétében keresi a gyógyulást, hanem a tömegben, és a saját szolgálatában. És ha ezeket az embereket megfosztod ettől, a idézőjelbe téve, hadd mondjam így, hogy placebótól, mert ez nem gyógyír igazából, ezek az emberek nagyon rövid időn belül lehet, hogy még pszichiátriára is kerülnének. Mert egyszerűen nem bírja egy ember azt a magányosságot, amihez soha nem volt hozzászokva. És nem azért beszélek erről, hogy erre kell nekünk vágyakoznunk, de hogy kell erre. A normális ember az nem akar a világtól elzárkozni, hanem azért beszélek erről, mert átmegyünk olyan dolgokon az életben, és ezeket te se tudod elkerülni, én se tudom elkerülni, ami miatt ma nekünk újra és újra gyógyulni kell. Újra és újra be kell mennünk az Isten jelenlétébe, és gyógyulást kell átvennünk az Úrtól a lelkünk számára is. A lelkünk számára is. És ne szégyeld ezt, mert ez nem az a gyülekezet, ahol erősnek kell mutatkozni. Van olyan gyülekezet, ahol erősnek kell mutatkozni, és nem mondhatod meg, hogyha te nem vagy túl jól. De ez itt nem az a hely. Ez az őszinte embereknek a helye. Ez azoknak az embereknek a helye, akik el tudják mondani, hogy most nem vagyok olyan jól, de bemegyek mindjárt Isten jelenlétébe. És akkor majd megértem, hogy a dolgok hogyan működnek, és minden a helyére fog kerülni a lelkemben. Tudjátok, Aszáf is ugyanezt élt át, és a 73. Zsoltárban is ezt írta le. És azért miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert tudom, hogy többen fölteszitek a kérdést, talán magatokba nem meritek kimondani, de talán magatokba fölteszitek. Most én kimondom, akkor helyetted is, én leszek a te magyar hangod. Szóval, hogy fölteszed azt a kérdést, hogy mi szellemben való uralkodás? Arról beszélsz, hogy hogyan tudunk szellemben uralkodni. Hát ne hülyéskedj, hát ma is akciós Párizsit vettem a Tesco-ba, mert mit tudom én, erre futotta, stb. De igen, és többek között én is ott kóvályogtam a Keletiben, haragudtam a Mávra, stb. Feleségemmel ott kóvályogtunk, azt hittük, hogy az életben nem jutunk ide. És átmegyünk olyan dolgokon, ami az embernek a lelkére rossz hatással van. És mégis én állandóan újra és újra azt érzékelem a bensőmben, hogy az Úr túl akar vezetni, túl akar léptetni bennünket ezeken a dolgokon, és tulajdonképpen a jövőnket akarja behozni már a jelenünkbe. A jövőnket akarja behozni a jelenünkbe. És nyilvánvaló, hogy először ez a szellemünkbe hozza be, tehát először minden, amit az Úr akar velünk, vagy egyáltalán az egész jövő, az az egész cél, ami felé megyünk, ez a szellemünkben van benne. Talán nem is tudjuk megfogalmazni, hogy mi az a cél, ami felé megyünk, csak egyet tudunk, hogy egy napon majd színről színre meglátjuk az Urat, és tényleg belekerülünk abba az állapotba, abba a helyzetbe, ahol már Isten lesz minden mindenekben. Talán így meg tudjuk fogalmazni, de valami olyat ültetett bele az Úr a mi szellemünkbe, akkor, amikor újjászülettünk, ami annyira kimondhatatlan, és annyira csodálatos, hogy nem tudjuk igazából megfogalmazni. De a szellemünkben érezzük. És az Úr azt akarja, hogy mégis amit nem tudunk kimondani, de a szellemünk tudja. És a szellemünk látja, a szellemünk érzékeli. Arra tekintsünk, arra fordítsuk a figyelmünket, arra fókuszáljunk, mert igazából ez biztosít egy folyamatos gyógyulást a lelkünk számára. Ugyanis annyi rossz dolog ér bennünket az életben, annyi, de annyi kihívás van az életben, annyi, de annyi hétköznapi probléma van az életünkben, a hétköznapokban, hogy pontosan ezért várja tőlünk Isten azt, és akarja Isten, hogy nehogy ezeknek a kellős közepén a lelkünk is belemerüljön ezekbe a problémákba, ezeknek a problémáknak a nézésébe. Mert akkor elsodródunk, ahogy a Zsuzsa felolvasta ezt az igét a zsidókhoz írt levélből, ez nagyon idevágó, hogy nagyon oda kell figyelnünk a hallottakra, amit hallunk az Úrtól, hogy el ne sodródjunk, és az ember így tud elsodródni, hogy leveszi a figyelmét azokról a láthatatlan, csodálatos, mennyei örökkévaló dolgokról, amiket Isten belénk helyezett, Az ember sajnos rendelkezik azzal a képességgel, vagy nem sajnos, nem tudom, hogy a szívét el tudja vinni másfele. Az ember szíve el tud menni másfele, ahogy az Ószövetségben is az egyik prófétánál van, hogy el tud menni az ember szíve paráználkodni, el tud menni másfele, bele tud menni a hétköznapoknak a sodrásába az ember szíve, és így az ember el tud sodródni attól, amit hallott Istentől. És Isten azt várja, hogy ennek ne adjuk át magunkat, és pontosan azért kell beszélni, elmélkedni, és ránézni olyan dolgokra, amik még nincsenek az életünkbe, pontosan azért, hogy bejöjjenek azok az életünkbe. És ilyen a szellemben való uralkodás is. Ilyen a szellemben való uralkodás is. És tudjátok, Isten az embert uralkodásra teremtette meg. Isten nem arra teremtette meg az embert, hogy akciós Párizsit vegyen a Tesco-ba. Még akkor sem, hogyha ezt nekünk időnként meg kell tenni. Akkor sem erre teremtette Isten az embert. Ez legfeljebb egy ilyen köztes dolog, amin majd a következő korszakunkban jót fogunk nevetni, nem is fogunk rá emlékezni, ahogy a Lali is mondta a múlt héten, hogy amikor ott leszünk már majd a végső állapotunkban, az Új Jeruzsálemben, akkor ezek a dolgok nem is jönnek elő, egyszerűen szerintem kitöröltetnek a tudatunkból. De ez egy köztes állapot, de mindig tudd azt, hogy Isten nem arra teremtett téged, hogy ott a Tesco-ba sétálj és keresd az akciós dolgokat. Még akkor sem, ha ezt most meg kell tenned. Nem ez a végső állapotunk, amire Isten elhívott minket. A végső állapotunkkal kezdem, rögtön a véggel kezdem, és akkor ezt fogom kibontani. Nézzünk is meg gyorsan egy pár igét. Az első ige, amit megnézünk, az a Róma 5.17, aztán utána lapozzunk az 1 Mózes 1.26-hoz, és utána szintén az 1 Mózes 1-ből még a 28-as verset is felolvassuk majd.
Mert ha az egynek bűn beesése folytán a halál uralomra jutott, azáltal az egy által, sokkal inkább uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazságosság kegyelmi ajándékainak bőségét kapják, elfogadják. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. 28-as verszak, és megáldja Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Tehát mit látunk rögtön ebből a három igéből? Az uralkodást. És az ember, amikor meg lett teremtve, és miután bűnbe esett az ember, nem akkor, amikor meg lett teremtve, hanem amikor bűnbe esett, akkor gyakorlatilag az ember elvesztette ezt az állapotát, vagy ezt a pozícióját, kikerült ebből a pozícióból, és bár az ember elszaporodott a földön, és valamilyen szinten leuralja ezt a földet az ember, de ez nem az a leuralás, amire Isten elhívta az embert. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy kisebb csoport uralkodik a nagy tömegek fölött, és közben a földet pedig kezdi felélni az ember. És látjátok itt az igéből, mind a két igéből, például az 1 Mózes 1.26-ban és a 28-as versben is, most csak ezt a kettőt olvastuk fel az 1 Mózesből, de látjátok azt, hogy Isten, amikor az embert megalkotta, megteremtette, akkor ez volt az egyik dolog, amit mindenképpen rábízott az emberre, vagy tulajdonképpen ez volt az a, hadd fogalmazzak, egyfajta végső cél, amit az ember számára meghatározott, hogy az embernek uralkodnia kell. Az embernek uralkodnia kell. És nem azt mondta Isten, hogy uralkodja másik ember fölött, hanem ugye az a földön lévő csúszómászó állatok fölött, az égmadarai fölött, a tengerhalai fölött, tehát a földön, tehát az egész földnek a légköre és maga a légköre fölött, illetve magán a földön, ezen a földön kellett volna az embernek uralkodnia, és tulajdonképpen ez ma is az Istennek az akarata, és ehhez az uralkodáshoz Ádám adta, vagy Ádámnak Isten adta segítőtársként Évát. Tehát tulajdonképpen ezt a feladatot, ezt a munkát Isten nem csak Ádámra bízta rá, hanem Évára is. Tehát ezt Ádámnak és Évának adta együtt ezt a feladatot Isten, mondhatnánk úgy is, hogy az egész emberiségnek. És ez az uralkodás, ez nem jöhetett létre, illetve megszűnt, inkább így mondanám, nagyon nehéz ezeket megfogalmazni, mert nem tudjuk, hogy a teremtés és a bűnbeesés között mennyi időt töltött az ember együtt Istennel, és azért sem tudjuk, mert én azt hiszem, hogy ezt az állapotot az ember az Istennel, főleg az örökkévalóságban töltötte a bűnbeesés előtt. Nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hogyan lehetett ezt, tehát sokan azt mondják, hogy volt egy fizikai kert, amiben az ember ott volt, de tulajdonképpen mivel az embernek a szelleme élő volt, tehát Istennel kapcsolatban volt, ezért az ember számára a bűnbeesés előtt az anyagi és a szellemi világ között nem volt semmiféle korlát. Tehát ide-oda ment az ember, sőt tulajdonképpen valószínűleg, hogy a föld, ha nem is az egész föld, de bizonyára az a kert, az a rész, ahol az Ádám és Éva voltak, az egybe volt szerkesztve a mennyel. Ott volt, jelen volt Istennek a királysága. Ezért nem, valószínűleg nem lehetett, ott nem lehet ilyesét mondani, hogy volt egy átmenet, hogy na most testben voltak, na most szellemben voltak, ők mindig szellemben voltak, de mikor a bűnbeesés megtörtént, akkor megszakadt hirtelen ez az állapot. És most, amit mondok, ez nem biztos, hogy teljesen így igaz, mert ezek annyira megfoghatatlan, titokzatos dolgok, hogy igazából csak rész szerint látunk ebbe bele, nincs is erről pontos ismeretünk, hogy ez hogy lehet. Lehetett ez a dolog, de ez biztos, hogy ne úgy képzeld el, hogy Ádám és Éva ilyen ágyék kötőben nagy romantikusan ott ugrabugráltak a kertbe, és akkor ott szerelmes verseket szavaltak egymásnak, ott konkrét feladattal voltak megbízva. És ennek a konkrét feladatnak tulajdonképpen a végső állapota, vagy a legfőbb célja az lett volna, hogy végül is ők uralkodjanak az egész földön. De akkor még az ő uralmuk nem az egész földön volt elterjedve, nagyon úgy tűnik, hanem csak a kertben, és nagyon érdekes, hogy ugye azt mondta Isten, hogy például elmondta, hogy bármely fáról ehettek, csak a jó és rossz tudás fájáról nem ehettek. És onnan is gondolom, hogy csak a kertben lehetett még akkor, vagy csak a kertben volt az Ádám és Évának az uralma, mert ugye az 1 Mózes 3-ban már azt olvassuk, hogy egyszer csak megjelent, ott volt a kígyó képében az ördög, és elkezdett velük beszélni. És valószínűleg ezekből az igékből nekem nagyon úgy tűnik, hogy az uralkodásnak a legfontosabb célja nem az lett volna, hogy Ádám és Éva leuralják a medvét, a tigrist, meg az elefántot, és akkor el tudják mondani, hogy nekem még a medve is engedelmeskedik, azt sem, amit én mondok. Ugye ma próbálná ezt meg az ember, nehezebb ügy ma már egy kicsit. Hanem azt gondolom, hogy a legfontosabb cél az ördögnek a teljes, totális kiszorítása lett volna. Mert az ördög nagyon úgy néz ki, hogy ott somfordálhatott még a földön. Ott somfordálhatott még a földön, mint ahogy most is itt van, jelen van a földi légkörben. Nézzetek csak rá az emberiségre, és akkor látjátok, hogy ez egyértelműen igaz. És valószínűsíthető ezekből az igék alapján, sőt biztosra vehetjük, hogy a legfőbb cél az uralkodásnak, az ördögnek a teljes, totális kiszorítása lett volna. Ezt akarta Isten elvégezni az emberen keresztül. De nem, ez nem történhetett meg az első emberpáron keresztül, azért nem történhetett meg, mert bűnbe estek, és ez a bűnbeesés sem úgy történt, hogy egyszer csak arra ébredtek fel, hogy megkívántak egy almát, hanem nyilvánvaló, hogy ez az ő bensejükben, a gondolatvilágukban kezdődhetett el először, akkor, amikor már elkezdtek azon gondolkodni, elkezdtek azon töprengeni, hogy mi lenne, hogyha mégiscsak kicsit foglalkoznánk azzal a fával, amiről pedig Isten azt mondja, hogy azt mondta, hogy azzal ne foglalkozzunk, és ugyanazt támasztja alá Pál apostolnak a gondolata is a 2. Korintusban, amikor azt mondja, hogy félek, attól félek, a korintusiaknak írja, hogy ahogy a kígyó megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitokat is elfordítja. Tehát a gondolat világban kezdődik el mindig egy elfordulás, na bűnbeesés, és nem úgy történik, hogy egyszer csak reggel arra ébredek fel, hogy ki akarok rabolni egy bankot. És akkor megszervezem, elmegyek, és kirabolom a bankot. Hanem a bűnbeesés, és mindig ott kezdődik el, amikor a gondolat világomban történik egy fordulás, egy fordulat, és a gondolataimban kezd ez az egész megérlelődni. És ugyan ebbe került bele Ádám is, és Éva is, és eznek a következménye az lett, hogy elveszítették az uralmukat, és nem hogy a földről nem tudták kiszorítani a kígyót, hanem a vége az lett, hogy a kígyó is meg lett átkozva ugye az egész földdel együtt, és ők ki kellett, hogy menjenek az Édenből. És erről beszél Pál apostol például a Rómaiakhoz írt levélben, amikor arról beszél, hogy egy ember által bejött a halál az egész emberiség számára, a testünknek a génjeibe, ott hordozzuk ezt az egész dolgot, de azt is mondja Pál, hogy eljött Jézus Krisztus, és ő megváltott bennünket, és a megváltáson keresztül ő általa képesek vagyunk uralkodni már ebben az életben. Tehát az történt, barátaim, és amikor figyeljetek ide, amikor Ádám és Éva vétkezett, akkor ugye mindent elveszítettünk. Ugye? De nem lehet azt mondani, hogy Ádám és Éva hibájából csak. Hát mi is ugyanúgy egész életünkben, amíg újjá nem születtünk, lázadásban voltunk, Isten elleni lázadásban. De mikor újjá születtünk, akkor Isten belehelyezett bennünket egy csodálatos kertbe. És ugyanazt kezdte, azt a parancsot hagyta meg, amit Ádámnak és Évának, hogy kezdjünk el szaporodni, sokasodni, és uralkodni ezen az egész földön. De először ez az uralkodás, ez nem úgy történik meg, és Ádám és Évánál sem így történt volna meg, ha megtörtént volna, hogy rögtön az egész földön elkezdenek uralkodni, hanem ennek van egy folyamatossága. Amikor újjászülettünk, akkor Isten belehelyezett minket is egy kertbe. De nem csak a kertbe helyezett bele bennünket, mert én azt is gondolom, hogy tulajdonképpen szinte jobb állapotban vagyunk most, mint amiben Ádám és Éva volt. Mi teljes mértékben a szellemünk össze lett kötve a mennyel. Azt mondja az Efézusiakhoz írt levél, amire a Zsuzsa is utalt egyébként, és olvasott is onnan igéket, hogy mi vele együtt, a Krisztussal együtt, és ő benne, és ő általa ülünk a trónon, a mennyben. Ha vele együtt ülünk a trónon, a mennyben, akkor az azt is jelenti, hogy vele együtt uralkodunk is. És ez szellemben ez már valóság. Ugyanúgy, mint ahogy a kertben is, az Ádám és Éva esetében is, ez valóság volt már, mert ők azt mondja az ige, hogy Istennel tudtak beszélgetni, ugye Istennel tudtak közösséget gyakorolni. És ennek az uralomnak kellett volna az Édenkertből kiterjedni az egész földre, ugyanígy ennek az uralomnak a szellemünkből, ami már realizálva lett a szellemünkbe, ennek ki kell terjedni a lelkünkre, a testünkre, az egész környezetünkre, és szét kell áradnia ezen az egész földön. Ez hihetetlennek tűnik, de szét kell áradnia ezen az egész földön. Nem tudom, hogy hogyan, mert ez nem az én munkám, ez nem a mi munkánk, ez a Szent Szellemnek a munkája. De egy példát mondok neked, arra nézve, hogy ez hogyan kell, hogy megtörténjen. A Máté, ezt most nem kell felolvasni, csak jegyezzétek meg. A Máté 3:2-ben, tehát hogy a Máté evangélium 3. fejezetében olvasunk Keresztelő Jánosnak a szolgálatáról. És a kettes verszakban mit olvasunk, mit mond keresztelő János? Térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága. Egy fejezetet lapozol, és a Máté 4.17-ben olvasunk arról, ezt sem kell felolvasni, még ezt is tudom fejből, dicsőség az Úrnak. Máté 4.17-ben azt mondja az ige, hogy és ettől kezdve kezdett ugye Jézus tanítani, és mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága. Amikor mi megtértünk, találkoztunk az Úrral, akkor beléptünk ebbe a királyságba. De ebbe a királyságba nekünk folyamatosan mennünk kell tovább. És ez a tovább menetel, most ne értsd félre, amit mondok, de tényleg így van, mindig megtéréssel történik. Ugyanis a megtérés az nem azt jelenti csak, hogy mi egyszer, amikor találkoztunk az Úrral, amikor újjászülettünk, akkor megfordultunk és elkezdtünk más irányba menni. Hát a megtérés az azt jelenti, ugye, a görög kifejezést, ha magyarra lefordítom, akkor az nem megtérést jelent igazából, hanem gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Ezt pedig egy egész életen át kell gyakorolnunk, mert azt mondja ugye a Róma 12-ben is az ige, hogy ne idomuljunk ehhez a jelenlegi világkorszakhoz, hanem változzunk el az elménknek a megújulására, ugye azáltal, ugye azt mondja az ige, hogy oda kell szánnunk magunkat, mint Istennek tetsző áldozatot, és hogy ne idomuljunk ehhez a jelenlegi világkorszakhoz, hanem változzunk el a mi elménk megújulására. Ez a változás, ez mindig egy folyamatos gondolkodásmódbeli változtatást jelent, egy folyamatos megtérés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a megtérők imáját minden nap elmondjuk 30-szor, hanem azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal, amikor Isten szól hozzánk valamit, amikor Istennek a szava bejön a mi szívünkbe, és ott valamire rávilágít, az a tiszta szellemi fény átjön Istenből, és belevilágít a mi életünknek egy-egy területére, akkor azon a területen mi elkezdünk változni, és Istenhez idomulni azon a területen is. Tehát elkezd a gondolatvilágunk azon a területen megváltozni. Elkezd a gondolkodásmódunk változni. És tulajdonképpen így történik meg az, hogy mert az embernek nem csak belépnie kell a mennyek királyságába, hanem abban mindig kell egyre beljebb, és egyre beljebb, és egyre mélyebbre menni. És ezért mondja az Isten igéje azt is például, hogy menjetek be a szoros kapun. És ezen a szoros kapun való bemenetel, ez nem olyan egyszerű dolog, bizony egyszerű, de mégse olyan egyszerű, mert az ember úgy érzi, hogy egyre keskenyebb lesz az az út, ahogy mész beljebb, és egyre szorosabb is lenne, az ember szinte úgy érzi, hogy préselődik, ahogy megy. Ez az, amikor tulajdonképpen nekünk állandóan a lelkünknek azokon a területeken, ahol még nem jött be a fény, ahol még változnia kell, ott akkor, amikor bejön az Istennek a világossága, ott állandóan változtatnunk kell. Állandóan bizonyos értelemben levagdos dolgokat Isten a lelkünkről, változtat a lelkünkben dolgokat, változtat a lényünkben, a személyiségünkben dolgokat Isten, és ez időnként fájdalommal jár. Fájdalommal is jár ez a bemenetel, harcokkal is jár ez a bemenetel, háborúságokkal is jár ez a bemenetel, ahogy Pál mondja, hogy nagyon sok háborúságon át kell nekünk bejutnunk az Isten királyságába. Ez arról szól, hogy nem elég csak, hogy mi egyszer újjászülettünk. Nem elég csak az, hogy mi egyszer találkoztunk az Úrral, hanem nekünk tovább is kell mennünk, és folyamatosan mennünk kell. És ez a menetel, ez a tovább menetel, ez mindig csatákkal jár. Ez mindig harcokkal jár. Harcokkal jár a saját életünkben is. És időnként harcokkal jár a környezetünkben is. És azért fontos ezt nekünk észben tartani, mert Isten uralma így terjed ki. Először bennünk. Először bennünk. És még egy dolgot hadd mondjak. A növekedés az fájdalommal is jár. Ezt nagyon sokszor nem szeretjük hallani, de a növekedés fájdalommal is jár. Mert ugyanis az a mag, ami beléd lett ültetve, az növekedni és terjedni akar. És ahogy növekszik és terjed, elkezdi kiszorítani ott onnan azokat a dolgokat, ami nem az Istentől van. És erre is mondja az ige, hogy az ördögnek helyet ne adjatok. Ez magunkban se adjunk helyet az ördögnek. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni tudatosan, szisztematikusan kiszorítani az ördögöt, az ördögnek a dolgait, nem a szellemünkből, hanem a lelkünkből, mert a lelkünknek folyamatosan változnia kell. És ez úgy történik, hogy növekszünk szellemben. Ez a növekedés, ahogy az előbb mondtam, ez úgy történik, úgy tudod a növekedésedet előidézni, ő segíteni, hogy hallgatod az Isten szavát, hallgatod, amit az Úr mond neked, és amikor ráismersz bizonyos dolgokra, hogy most az Úr nekem szól, akkor abban, azon a területen, ahol felismerted, hogy Isten neked szól, ott megtérsz, ott változtatsz dolgokon. És így ő tulajdonképpen veszed birtokba az ígéret földjéből, veszel birtokba egyre több és több területet, ugye ezt kellett volna tenniük az Izrael fiainak is az Ószövetségben, miután Józsué vezetésével bementek az ígéret földjére, egy darabig mentek, és utána megálltak. Ezt kellett volna tenni, és ugyanezt kellett volna az egyháznak is tenni, az egyház is ment egy darabig, de megállt az egyház. És az egyéni életünkben is ugyanezt kell tenni, hogy mennünk kell, és nem egy darabig, hanem mindvégig mennünk kell. És mindvégig az ígéret földjén, ami a saját életünket is jelenti, menni kell, és ki kell szorítani az ellenséget. És az ellenséget mindig Isten igéjével tudod kiszorítani. Azzal az igével, amit Isten neked mondott egy adott helyzetről, arról az adott dologról, vagy olyan dologról, amiről még te nem tudtál, hogy az benned van, de Isten igéje, Isten kijelentése azt felfedi előtted. És így szorítjuk ki az ördögöt az életünkből egyre jobban, és így terjed bennünk egyre jobban Istennek az uralma. Az 1 Mózes 2.15-ben olvassuk az igét. Nézzük is ezt meg gyorsan, jó? 1 Mózes 2.15. 1 Mózes 2.15.
És fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze azt.
Amen. Tehát ez az, amiről beszéltem az előbb, hogy Ádámot és Évát Isten elhelyezte az Édenben, és azt mondta, mit mondott nekik? Hogy műveljék és őrizzék. Na most figyelj, az 1 Mózes 1-ben azt olvassuk, hogy uralkodjanak, ugye, uralkodjatok az egész földön. Az 1 Mózes 2.15-ben pedig azt, hogy műveljék és őrizzék. Na most akkor műveljük és őrizzük, vagy uralkodjunk. A helyzet az, hogy az uralkodás úgy kezdődik el, hogy te elkezded művelni és őrizni azt, amit Isten rád bízott. Tehát figyelj ide, az uralkodás, tehát Isten nagyon gyakran azt csinálja, hogy odarak az ember elé egy nagy célt, egy hatalmas nagy célt. A cél az, mondjuk itt ebbe az esetbe, hogy uralkodjál. Ez az a nagy látás. És az ember ott látja ezt a dolgot, és akkor ott áll, és azt mondja, hát, és én mit csináljak ezzel, nem tudok ebből semmit megvalósítani. És akkor jön Isten, és elkezd beletenni egy helyzetbe, és ott azt mondja, hogy na ezt a kicsi dolgot, ezt műveld és őrizd. Ez azt jelenti, hogy a célt, a nagy célt Isten lebontja részcélokra, érted? És a részcélokon keresztül jutsz el majd valamikor a nagy célig, érted? Tehát ott van az édenkert. Az édenkert, mi az édenkert? Mi a kert? A kert, a te szellemed a kert. Az én szellemem, a mi szellemünk a kert. Mit mondi az ige? Isten szántóföldje vagyunk. Isten kertje vagyunk. Ebbe a földbe akar Isten mindig bele helyezni magokat. Vagyis a te szellemedbe mit helyez bele Isten? Az igét. Tudtok követni? És amikor Isten belehelyez egy igét a te szellemedbe, azt el kell kezdened öntözni. Most figyelj rám, mert a művelésről és az őrzésről beszélek. A művelés és az őrzés az nem az volt, hogy Ádám és Éva ott megállt a kapuba, és akkor jött valaki, állj, ki vagy, belépője egy felnőtteknek 500 forint, gyerekeknek 7 év alatt 250 forint, vakoknak ingyenes, 2 év alatt ingyenes, nyugdíjasoknak ingyenes, állj, ki vagy. Tehát nem ez volt a művelés és az őrzés, nem ez volt. A művelés és az őrzés az lett volna, vagy az volt, hogy a kertben gyakorlatilag, hogy fogalmazzak, szóval minden fa, a jó és a rossz tudás fáján kívül úgy gondolom, minden fa, ami ott volt a kertben, minden növény, és minden, ami ott volt a kertben, azt tudod, miről szólt? Tudod, kiről szólt? Istenről. A kertben Isten volt minden mindenekben. De miért, akkor felteszed a kérdést, miért lehetett ott a jó és a rossz tudás fája a kertben? Miért? Miért? Azért, mert az ördög még nem volt kiszorítva a földről. Figyeled, amit mondok? Azért, mert az ördög nem volt kiszorítva a földről. És ennek van egy üzenete a mi számunkra. Ugyanis mi is meg tudjuk azt tenni, hogy dönthetünk minden nap, minden percben dönthetünk. Hogy vagy az élet fájáról eszünk, vagy a jó és rossz tudás fájáról. És a jó és rossz tudás fája is ott van valahol, szinte majdnem a kert közepén, ott van valahol, és mindaddig ott is marad, amíg teljes uralomra nem jutunk, amíg teljes uralomra nem jut bennünk a Krisztus. Ugyanis ez a jó és a rossz tudás fája, és az élet fája, ez a kettő, amiből nekünk minden nap választani kell. És mit jelent ez a kettő? Az élet fája maga Krisztus, ez az, amikor az a frissesség, az elevenség jön az igéből, az imádkozásban, az Úrral való találkozásban. A jó és a rossz tudás fája pedig csak az ismeret önmagában. Ezért nem elég, ha csak hallgatsz egy igehirdetést, nem elég, ha csak olvasol valamit. Nem elég, ha csak ismeretre jutsz, neked az életre kell jutnod, az életből kell enned, az életből kell innod. És ugyanezt döntjük el mi is minden nap. Őriznünk kell a kertet, ami a mi szellemünk. Őriznünk kell, és minden nap döntenünk kell, hogy az élet fájáról eszünk-e, vagy a jó és rossz tudás fájáról, ami önmagában csak az ismeret. És ugye mit mondott az ige az 1 Mózesben, hogy ugye mikor meglátta ő Éva a fát, akkor ugye kívánatos lett, ugye miért lett neki kívánatos? A bölcsességért. És ez a csapda, hogy az ember szerez ismeretet, és azt hiszi, hogy bölcs ember. És hány ilyen szolgáló, idézőjelbetett szolgáló, hány ilyen prédikátor van ma az egyházban, a kisegyházakban, a nagyegyházakban, akik tele vannak ismerettel, és azt mondják, hogy az bölcsesség. És hány ilyen ember van a karizmatikus mozgalmon belül is, akik már nem az élet fájáról lesznek, hanem a jó és rossz tudás fájáról szereztek ismeretet, és azt gondolják, hogy ez a bölcsesség. De nem ez a bölcsesség. A bölcsesség az maga Krisztus. Az élet fája, aki maga Krisztus. És amikor a kertbe, vagyis a te szellemedbe, Isten beleültet egy magot, akkor az a mag föl akar növekedni, és te felelős vagy azért, hogy ez a növekedés megtörténjen. Hogyan történik ez a növekedés? Úgy, hogy a talajt állandóan nedvesíteni kell, meg kell öntözni a talajt. Ki az, aki megöntözi ezt a talajt? A Szent Szellem, a Szent Szellemmel való betöltekezés. Azért kell nekünk Isten jelenlétébe bemennünk újra és újra, hogy betöltekezünk a Szent Szellemmel, hogy a föld, ami szívünk, a szántóföld, a kert, amiben a magot beleültette Isten, az állandóan vizet kapjon, és segítse a növekedést. És most mondok neked még valamit. Amikor kapsz egy ígéretet Istentől, most figyelj rám nagyon, elmondok neked valamit, és én is ezt gyakorlom most már nagyon hosszú ideje óta. És volt is már eredménye. többek között a feleségem az egyik eredménye, mert őt is úgy kaptam az Úrtól, hogy kaptam egy ígéretet az Úrtól, 14 évvel ezelőtt. Kaptam egy ígét, ami belehullott a szívembe. Aztán ő is kapott egy ígét, de utólag tudtam meg, persze. És én nem tudatosan, de ezt az ígét elkezdtem öntözni. Ugyanis rájöttem arra, hogy amikor ez az ige behullott a szívembe, tehát amikor Isten beszélt nekem arról, hogy feleséget fogadni, rájöttem arra, hogy ezzel kezdenem kell valamit, mert ha nem, akkor eltűnhet, vagy elvetélhet ez a mag, vagy szóval, ha nem öntözöm, nem csinálok vele valamit, akkor valami rossz történik vele. És nem, akkor még nem tudtam, hogy mit csinálok, de ösztönösen egy dolgot éreztem. Hogy a magot tudom öntözni és gondozni az imádsággal. Vagyis fogtam a magot, az ígéretet, amit kaptam, és elkezdtem vele imádkozni. Újra, és újra, és újra. És mondtam Istennek, Uram, Te azt mondtad, hogy? Akkor cselekedjél a Te aszerint, amit mondtál nekem. Aztán megint, amikor imádkoztam, megint mondtam, Istenem, Te azt mondtad nekem, hogy? Akkor tedd azt, amit mondtál. És akkor újra imádkoztam, Uram, köszönöm, hogy megvan, amit mondtál nekem. Már itt van bennem, érzem, jöjjön elő a látható világba. És újra, és újra, és újra, és újra, és újra, és újra, ezt tettem hónapokon keresztül, és akkor kezdtem ráérezni ennek az ízére, hogy ez milyen jó, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy elkezdett a hitem egyre jobban növekedni. És egyszer csak már azt vettem észre, hogy mindig, amikor az ígérettel imádkoztam, hirtelen, egyik pillanatra a másikra bekerültem Isten jelenlétébe. Fú, ez nagyon jó. És akkor már 3-4 órákat imádkoztam. Nem bírtam abba hagyni. És így teltek el hónapok. És azt mondtam, hogy Úristen, ez nagyon jó. És azt mondtam, hogy Úristen, évek óta hívő vagyok, és most érzem ennek az ízét, hogy így működik a szellemi élet. És akkor éreztem a bensőmben egy vajúdást, és akkor utána olvastam ilyen szenteknek, akik sokat imádkoztak az életéről, és például Charles Finney meg mások is beszéltek arról, hogy milyen szellemben vajúdni. Milyen az, amikor megkapsz egy ígéretet, és azzal elkezdesz imádkozni, és érzed, hogy megfogant benned valami, érzed, hogy növekszik benned valami, és az egyre nagyobb teher a bensődben. De érzed, hogy ez a teher visz téged Isten felé egyre közelebb. És akkor, ahogy olvastam, mondom, Úristen, én ezt élem át, és akkor olvastam Jongi Csónak a bicikliéről, tudjátok, mikor mondta, hogy itt van bennem a bicikli, és keresték a gyerekek a hasába a biciklit, és elterjedt, hogy Jongi Csó terhes egy biciklivel. És tényleg terhes volt egy biciklivel! És egyszer csak előállt a láthatatlanból a láthatóba. Itt van, látjátok? Egy gyönyörű, szép hölgy. Nekem ma is gyönyörű. Igen. Hiába, ez akkor is így van. Ez akkor is így van. És akkor ezek szerint ugyanennek a folyamatnak kell történni, ha gyógyulást akarunk átvenni az Úrtól. Ugyanennek a folyamatnak kell történnie akkor, hogyha azt várjuk az Úrtól, hogy hogyan születhetnek meg gyülekezetek, szolgálatok, olyan anyagi áldások, amire tényleg szükségünk van. Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen. És nyilvánvalóan mi nem tudjuk ezt így ilyen pszichikusan előidézni magunkba. Nekünk meg kell várnunk azt, amíg végre Isten szól hozzánk. Nekünk meg kell várnunk azt, amíg végre Isten kijelentést ad egy adott dologról. De akkor menj azzal a kijelentéssel! Akkor fuss azzal a kijelentéssel! Mert a Zsidó 12-ben azt olvassuk, hogy annak okáért nézzetek fel a hitünknek a kezdőjére és bevégzőjére, és fussunk kitartással! Fogd meg azt az ígéretet! Tudod, mint ahogy a futók megfogják azt a stafétát, és ugye az van, hogy azt hiszem, hogy a váltófutásnál azt kell átadni, ugye? Fogd meg azt a stafétát, fogd meg azt az ígéretet, amit kaptál Istentől, nem azt, amit a Bibliából kilapozol, és kiszeded magadnak, és azt mondod, ez az én igém, itt a repülőm, holnap bejön, stb. Hanem amit Isten neked mondott, amit Isten neked igét megelevenített, fogjad azt az igét, és fuss vele, könyörgöm, fuss vele, és hogyan tudsz futni vele? Az ima által tudsz vele futni, úgy tudsz vele futni, hogy elmélkedsz róla, hogy imádkozol vele, és képzeld el, akik előttünk éltek, Watchman Nee, Spurgeon, Bosworth, Finney, Wesley, mindenki, akit olvastam, és akiknek az írásait olvastam, Jonathan Edwards, ugyan ezt tanítják, és hálát adok az Istennek, hogy én utólag olvastam tőlük. Tehát nem azelőtt, mielőtt ezt átéltem volna 14 évvel ezelőtt, hanem utólag. Mert így van róla tapasztalatom, hogy milyen. És azt tudom mondani, hogy ez jó. És azt tudom mondani, hogy így születnek meg dolgok. De ebben szenvedés is van. Tudod, David Wilkerson is azt mondta, hogy a nagy dolgok szenvedés közepette születnek meg. Mert a vajúdás a szenvedéssel is jár. És ezt azért mondom nektek, mert hogyha vannak olyan ígéretek, amit ott van a te szívedbe, és elteltek évek, és talán eltemette már valami, akkor ásd elő, vagy mit tudom én, mit csinálj vele, de vedd elő azt, és kezdj el vele futni. És ez az ima, ez nem csak futást jelent, hanem öntözést és gondozást is. Mert amit Isten rád bízott, azt te ima által tudod gondozni. Tulajdonképpen az elmélkedés is az imának egy formája, mert valójában a szívünk elmélkedik. A szívünk elmélkedik. És amikor a szívünk elmélkedik Isten igéjén, akkor a szívünk már egy az egybe rá van kapcsolva Istenre, és Istennel van a szívünk, és az már egy imádság. Nem véletlenül nagyon sokszor a Zsoltár írónál is látjátok, például Dávid Zsoltáraiba, Dávid elkezd mondani valamit, aztán hirtelen átfordul imádságba. Aztán megint mond valamit, megint az átfordul imádságba. Azért, mert Dávidnál már az elmélkedés és az imádkozás nem két egymástól elválasztható dolog volt, hanem ő benne annyira egyé vált az igével. És meggyőződésem, hogy Jézus pedig ebben tökéletes példa volt, ebben biztos vagyok. De Dávid is egy jó példa erre, a Zsoltáraiban láthatjuk ezt, hogy annyira egyé vált Dávid az igével, hogy nála az elmélkedés és az imádság az ugyanaz volt. Az ugyanaz volt. És így kell művelned, és így kell őrizned a kertet. És így, ahogy őrzöd és műveled a kertet, így terjed el benned, vagyis a kertben Isten uralma egyre jobban, és jobban, és jobban, és jobban. Így veszi át az Úr az uralmat a családunkban, így veszi át az Úr az uralmat a gyerekeink életében. Olvastam a héten, amit a Krisztián küldött e-mailt. Testvérek, nagyon-nagyon figyeljünk oda a családunkra, gyerekeinkre. Kell, hogy Isten uralkodjon a családunkba. Ha ez nem megy, akkor kiálts az Úrhoz. Hívd segítségül az Úr nevét. Emlékszel, hogy legutóbb beszéltünk erről egyszer, hogy Sét és Énosnak az idejében már elkezdték segítségül hívni az Úr nevét. És emlékszel, mondtam azt, hogy ha van egy helyzet, amivel nem tudsz mit csinálni, akkor abba a helyzetbe hívd bele az Urat, hívd bele abba a helyzetbe segítségül az Úrnak a nevét. A családunk, a házasságunk, a gyermekeink, az anyagi életünk, a gyereknevelés, az egymással való kapcsolat, és lehetnek a munkahelyünk, ezek olyan különböző helyzetek, amiben bele kell hívnunk segítségül az Úrnak a nevét, pontosan azért, mert itt nem mi rólunk van szó, itt nem arról szól a történet, hogy mi olyan nagyon jól érezzük magunkat, persze jól is fogjuk érezni magunkat, de nem erről szól a történet, hanem Isten uralmának az elterjedéséről. Isten uralmának az elterjedéséről. És amikor elterjed Isten uralma a kertben, akkor vagy azzal kapcsolatban olvasunk egy nagyon érdekes igét, amire most azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk. Két igét mutatok nektek, az egyik az 1 Mózes 2.10-hez lapozzatok, és utána rögtön lapozunk az 1 Mózes, vagy nem, az Ezékiel 47-hez, és ott van 12 vers, az első 12 vers, amit fel fogunk olvasni, és ez lesz a zárás, most már nem sokára befejezem. Tehát 1 Mózes 2.10 és Ezékiel 47.1.12.
Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és 4 ágra szakadt. 4 felé megy a folyó, ez azt jelenti, hogy kiterjed a 4 égtájra, vagyis az egész földre. Ezékiel 47.1-től 12-ig. És visszatérített engem a ház ajtajához, és ímé víz jő valaki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé volt, és a víz alá folyt a ház jobb oldala alól, az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordozott engem a kívülvaló úton a külső kapuhoz, amely napkeletre néz, és ímé víz ott forvala ki a jobb oldal alól. Mikor kiment az a férfiú napkelet felé, mérő zsinórral is a kezében, mére 1000 szinget, és átvitt engem a vizen a víz bokáig ért. És mért ismét 1000-et, és átvitt engem a vizem, a víz pedig térdig ért. És mért ismét 1000-et, és átvitt engem a víz derékig ért. És mért még 1000-et, s vala olyan folyó, hogy át nem mehették rajta. Mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábbolható. És mondanékem, láttad-e embernek, fia? És visszavezetett engem a folyópartján. És mikor visszatértem, ímé, a folyópartján igen sok fa volt mindkét felől. És mondanékem, ez a víz a keleti tájékra folyt ki, és a lapácra megyen át, és a tengerbe megyen be, tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahová folyam bemegy, élni fog, és a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, hogy azok meggyógyulnak, és él minden valahová folyó bement. És lészen, hogy halászok álltak rajta, Engeditől Eneglámig, Varság kivető helye lészen, nemök szerint, lesznek benne a halak, mint a nagy tengerhalai nagy bőséggel. Mocsarai és tócsai pedig nem gyógyulnak meg, sóhelyé lesznek. És a folyó mellett, mind a két partján, mindenféle ennivaló gyümölcsfaja, fája nevekedik fel, leveleik el nem hervadnak, gyümölcseik el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szent helyből folyik ki, és gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra valók. Amen.
Na figyeljetek! Tehát ugye beszéltünk arról, hogy uralomra lettünk elhívva, aztán beszéltünk arról, ugye, hogy az uralom nem úgy kezdődik, hogy rögtön uralkodunk, hanem úgy, hogy először műveljük és őrizzük a kertet, ami a saját szellemünk, saját életünk. Beszéltünk arról, hogy ez az uralom, ez úgy kezd az életünkbe egyre jobban kiterjedni Isten uralma, hogy folyamatosan megtérünk. Tehát nem csak bementünk Isten királyságába, mindig újra és újra megyünk egyre beljebb az Isten királyságába, illetve maga a királyság is egyre jobban terjed az egész életünkben azáltal, hogy mindig Isten friss, aktuális kijelentéséhez igazítjuk az életünket. És aztán ugye beszéltem arról, hogy öntözni és őrizni, művelni kell ezt a földet, a kertünket, a szellemünket, ami nyilvánvaló, hogy úgy történik, hogy amikor Isten magot helyez bele, ahogy a Máté 13-ban is a példázatban van, hogy milyen a jó föld, és ugye ott azt mondja, aki hallja és érti az Isten beszédét, ez nagyon fontos, és megtartja, egy másik fordításban még úgy is van, megtartja, Tehát nyilvánvalóan itt ez az őrzés, művelés, ez azt is jelenti, hogy amikor behullik az ige a bensőnkbe, a szívünkbe, szellemünkbe, akkor azt meg kell tartanunk, meg kell azt öntöznünk kell, gondoznunk kell, és ez ima által, ima és elmélkedés által történik meg, de emlékeztek, hogy elmondtam azt, hogy igazából, ha már egyre inkább egyé válunk az Úrral, akkor már nem lehet, egyre inkább nem lehet az imát és az elmélkedés szétválasztani, mert tulajdonképpen egy és ugyanaz. Tehát így történik az uralkodás, vagy így terjed ki az uralkodás, hogy elkezdjük őrizni és művelni azt, amit Isten ránk bízott. De ebben az uralkodásban segít még nekünk valaki, aki nem csak az öntözéshez kell, hanem az uralkodáshoz is, sőt tulajdonképpen ez a döbbenetes, hogy maga az öntözés is generálja az uralkodásnak a kiterjedését. És ez a valaki a Szent Szellem. És arról olvasunk, hogy a kertből van, megy egy folyó, és ez négy felé megy. És ugye a Lali hozzáolvasta azt, hogy ez azt jelenti, hogy a Föld négy égtája felé megy ez a folyó, ahogy kimegy a kertből. Ugye ezt én írtam bele, ugye? Azt hiszem, nem tudom. De a lényeg az, hogy ennek, ahogy négy felé megy ez a folyó, ennek valóban van egy jelentése. Elsőként a jelentése, nem biztos, hogy elsősorban, de elsőként a jelentése az, hogy amikor a szellem, a Szent Szellem a bensődből elkezd kifelé áradni, leuralja, és ez nem egyik pillanatra a másikra történik, hanem egy folyamat, leuralja az egész életedet. Az, hogy megy négy felé a folyó, négy égtáj felé. Ez azt is jelenti, hogy Isten a teljes embert uralma alá akarja venni végső soron a teljes embert. Szellemet, lelket, testet, mindenünket, az egész embert. Mi vagyunk az egész ember, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nagyon nehéz ezekről beszélni, mert ugyanakkor meg, ha meghalunk, akkor mi hagyjuk el a testünket. És szóval míg élünk, addig a testünk is a mi részünk, és ezért nem mondhatjuk azt, hogy hát azt nem én cselekedtem, hanem a testem. Szóval ez nem egy egyszerű dolog, de a lényeg az, hogy az egész embert uralom alá akarja venni az Úr. És ez az, amikor a folyó a négy égtáj felé folyik. És ugyanakkor a bibliai tipológiában a négyes számnak van egy nagyon érdekes jelentése. Ugye a három, azt tudjuk, hogy az Istenségnek a száma, az egy, az pedig az embernek a száma. A három és az egy, amikor összeadod, abból lesz négy. A kisfiam most ezekkel szokott most szórakozni, hogy összead, kivon, és ő már milliókban játszik, tehát nagyban játszik már. Még ott mondjuk nagyon nehezen megy, de már ki tudja mondani, hogy trillió, meg billió, meg mit tudom én. De a lényeg az, hogy a hármat, ha összeadod az egyel, az ugye abból négy lesz. Ez azt jelenti, hogy az Isten, ha beleépül az emberbe, tehát a három az egybe, és akkor lesz három az egyben. Isten beleépül az emberbe. És ez az, amiről beszél az ige, most ne botránkozz meg, hogy meg fogunk Isten ülni. Ami azt jelenti, hogy teljesen át fogunk változni Krisztus képére és a hasonlatosságára. Halleluja! Teljesen át fogunk változni. Furra, totálisan, teljesen. Brutálisan át fogunk változni. Kimondhatatlan mértékben át fogunk változni. Az Isten és az ember teljesen egybeépül. Isten totálisan furra, teljesen brutálisan beleépül minden az ember, minden atomjába beleépül Isten. És mi leszünk? Isten atomja, atomantia leszünk. És ez is az, amiről beszél az ige, hogy íme az Isten sátora az emberek között van. Nem azt jelenti, hogy behozott Isten egy sátrat, és akkor azt leteszi ide a terembe, és beköltözik abba a sátorba. Ott fekszik benne a sátorba, és aki akar találkozni, az menjen, az feküdjön be mellé a sátorba. Nem erről van szó, hanem azt jelenti, hogy Isten az emberben sátorozik. Isten teljesen beleépül az emberbe. Egy döbbenet, a menny beleépül az emberbe. Ez döbbenet, tehát ez brutális, mindjárt lehidalok, komolyan mondom. A menny beleépül az emberbe, teljes mértékben. Két lábon járó mennyország leszünk, teljes mérték. Döbbenetes, komolyan mondom, nem hiszek a füleimnek, de mégis. Tehát akkor is, mert ez az igazság. És ez tulajdonképpen ez, amikor a hármat és az egyet összeadod, lesz belőle négy. Tehát Isten beleépül teljesen az emberbe. És ez volt Istennek mindig a célja az emberrel. Teljesen bele akart az emberbe épülni Isten. Hú, de durva, azt a mindenit. Teljesen bele akar, és most is ezt akarja Isten. És akkor lesz egy gyülekezet nagyon áldott, amikor a gyülekezet tele lesz olyan emberekkel, akikben olyan módon beleépült Isten, hogy arra már tényleg nincsenek szavak. Mert tulajdonképpen figyelj ide, azt mondja Péter, hogy mi ugye szellemi áldozatokat viszünk, ugye, egy láthatatlan oltára, de visszük a szellemi áldozatokat. Na most, ezek a szellemi áldozatok, ezek létrehoznak bennünk, meg körülöttünk egy szellemi valóságot, ugye? Idáig tudtok követni. Na most, amikor mindenki, aki mondjuk ennek a gyülekezetnek a tagja, naponként viszi otthon az ő kis szobácskájába, amit megvett lakást Budapesten 15. kerületben, vagy mit tudom én, de minden nap viszed a te szellemi áldozataidat. Magyarul mit csinálsz? Imádkozol, bibliázol. Imádkozol, bibliázol. Akkor ez létrehoz benned és körülötted a családodban is, meg a környezetedben is, meg te benned is egy szellemi valóságot, amikor mindannyian így élünk. Ezért nem mindegy, hogy mit csinál, mi, hogy élünk, majd mindjárt megmondom miért. Azért nem mindegy, mert amikor megjelenünk szombatonként, akkor behozzuk azt a szellemi valóságot, amit létrehoztunk a hétköznapokban. Én tudom, hogy nagyon nehezek a hétköznapok, tehát hidd el, én is tudom. De mégis törekednünk kell arra, hogy legalább minden nap egy X időben vigyünk szellemi áldozatokat Isten felé, mert az, hogy a testületi kenet milyen lesz a szombati alkalmon, hogy milyen lesz Isten jelenléte, milyen lesz a felhozatal egy gyülekezetben, szombaton, az attól függ, hogy mit csinálsz hétköznap. Érted? Ezért van az, hogy bemész egy gyülekezetbe, voltam olyan gyülekezetben, nem lehetett igét se hirdetni. Mert rá volt írva az emberek arcára, hogy ki az ördögöt érdeke, hogy mit mondasz, húzzál már innen. Csak eljöttünk, mert vasárnap van, és 10-től 11-ig itt szoktunk lenni. És érződött is, látszott is az embereken, nagyon nehéz volt igét hirdetni. Azért, mert ők a hétköznapi valóságukban nem az Isten oltárára viszik a szellemi áldozatokat ezek az emberek. Isten áldja meg őket. De ugyanez a mi életünkre is igaz. És az, hogy milyen lesz egy testületi kenet. A testületi kenetnek a felhozatala, a közösségi szinten milyen módon éljük meg Istennek a jelenlétét, a közelségét, az attól függ, hogy az egyéni életünkben milyen szellemi valóságot hozunk létre magunkban és körülöttünk, érted? És ezt a szellemi valóságot szellemi áldozatokkal tudod létrehozni. Hogy van az, hogy okkult emberek, varázslók ezt sokkal jobban tudják, mint a keresztények? És ők létre is tudják hozni a maguk szellemi valóságait, amiben benne élnek. De így terjed ki a folyó, és János, nem kell felolvasni ezt sem, János 7:37-38-ban olvasjuk. Azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, vagy amint az írások mondják, élővíznek folyamai ömlenek annak bensejéből. És ez már az, amiről az előbb beszéltem, hogy a kertből a folyó elkezd kifele menni, a bensődből, a szellemedből elkezd kijönni a folyó, elkezd kijönni a Szent Szellem, és így terjed Istennek az uralma, mert a víz magával viszi, terjeszti Istennek az életét, Istennek a szentségét, Istennek a bölcsességét, Istennek az igazságát, Istennek a gazdagságát, Istennek az egészségét, Istennek az erejét, aki mind maga Krisztus! És ez a folyó, aztán erről olvasunk az Ezékielben, kicsiben kezdődik a templom küszöbe alól, valahol egy igen pici valami. Sokszor így van ez, az ember újjászületik, és egy igen pici valami van még csak benne. De nem azt mondja Jézus, hogy az Isten királysága is így növekszik, egy igen pici magból lesz egy nagyon nagy valami. Egy nagyon nagy valóság. És érdekes, hogy a víznek az áradása is ugyanezt a szellemi alapelvet követi. Elkezd piciben, kicsiben elindulni valami. És lesz egyre mélyebb. És ez a víz, ez gyógyulást hoz. Ez a víz, ez szabadulást hoz. Ez a víz, ez halakat hoz létre. Ez a víz gyümölcsfákat hoz létre, amit enni lehet. És a levelei orvosság, ez tulajdonképpen, figyelj ide, ez még minket is szimbolizál, mert a fa az embert is jelenti, hogy mi lehetünk gyógyulásnak a közvetítői mások számára. A leveleink, ami a különböző megnyilvánulásainkat jelenti, az lehet orvosság más emberek számára. A gyümölcseinkből, vagyis az életvitelünkből, a cselekedeteinkből, szintén a megnyilvánulásainkból is tudnak enni mások. És nem is minket fognak enni, hanem Krisztust, aki rajtunk keresztül árad. Krisztust kell, hogy egyék és igyák az emberek rajtunk keresztül, ott, ahol vagyunk. És figyelj, amikor Jeruzsálemben olvassuk a feltámadás után, Jézus beszél a tanítványokkal. És kérdezik tőle, és ezzel fogom befejezni, hogy nem most állított helyre a királyságot? Nem most állított helyre? És én sokáig nem értettem ezt, és ma reggel esett le. De mikor ez leesett, akkor hú, az nagyot szólt. Most figyelj, ezt muszáj elmondanom. Ugye felteszik a kérdést a tanítványok. Nem most állított helyre a királyságot? És Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hogy ugye ilyen időkkel, meg időpontokkal, stb. Foglalkozzatok ezeket az atya a maga akaratába helyezte. Hanem erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és lesztek nekem tanúim. Jeruzsálemben, Júdában, Szamáriában és a föld végső határáig. Az első, amit szeretnék mondani, hogy én sokáig azt hittem, hogy Jézus nem válaszolt a tanítványok kérdésére. De válaszolt. De válaszolt. Csak ugyanis megmondta nekik Jézus, hogy de igen, helyre lesz állítva a királyság, de ennek az ideje, ez nem a ti kezetekben van, hanem ti, kezdjetek el tanúskodni rólam, engedjétek, hogy a folyó áradjon szét, és így fog helyreállni a királyság. Figyelsz rám! Tehát válaszolt a kérdésére, 22 év után végre rájöttem. Atya Úristen, ennyire le vagyok maradva. Válaszolt a kérdésükre Jézus. Válaszolt a kérdésükre. Azt mondta, hogy de igen, most van az idő, hogy helyre lesz állítva a királyság, de ez a most, ennek a mostnak az ideje. Ez nem egy ilyen 5 perc, tehát ez nem egy... Ennek az időzítése, ennek az egész folyamata, az nem rátok tartozik, hanem az atyára. És ez, de ti benne tudtok mégis lenni ebbe a folyamatba. Úgyhogy elkezdtek tanúskodni, mikor rátok száll a Szent Szellem. Először Jeruzsálemben ez mit jelent? Az, hogy a saját életünkből kiárad valami. Aztán Júdeában, ez a környezetünket is jelenti már, hogy már a kenet ki tud áradni a környezetünkre, már annyira fel tudtunk növekedni az Úrban, hogy már az Úrnak az uralma elkezdi megváltoztatni a környezetünket. Aztán Judeától megy tovább Samáriába, ez már a környezetünkben lévő ismerős, tehát ismerőseinknek az ismerőseit is jelenti, hogy még tovább terjed. És a föld végső határáig, ez pedig azt jelenti, hogy egészen elmegy, ki tudja meddig, nagyon sokáig. Tehát ez azt jelenti, hogy szét kell terjednie Isten királyságának az egész földön. Az egész földön, az életünkben is, mert egyébként a föld is jelent, minket is jelent a föld, és az életünket is jelképezi a föld. Nagyon sok mindent jelent ez, mert az ígéret földje magát Krisztust is jelenti, hogy Krisztusban kell egyre beljebb mennünk. De az ígéret földje az életünket is jelenti, hogy az életünkből egyre több területet, végül az összes területet át kell vennünk az ördögtől, harcok árán, és ki kell szorítanunk az ördögöt teljes mértékben. De ugyanezt ugyanennek a földön is végbe kell mennie. De hogy hogyan? Istenem, bárcsak tudnám rá a választ. Mert ez ma az egyik legnagyobb vita az egyházban. Hogy vajon lesz-e a földön még egy nagy átfogó ébredés, amikor minden nemzetben lesznek emberek tömegével, sokaság, akik megtérnek, vagy pedig már úgy megyünk bele, úgymond a végnek a végóráiba, hogy már mindenki el lesz fáradva, és jaj, csak gyere már, Uram! Ez nagy, nagyon nagy titok ez. De én egy dolgot viszont hiszek, maximálisan. Mégpedig azt, hogy akárhogyan is fog az életünk eltelni, akárhogy is fog az életünk végződni, egy dologra akkor is nekünk tudatosan figyelni kell, hogy ne a jelent bámuljuk, ne a jelen valóságot bámuljuk, hanem Krisztust, és azt, amit ő valóságként fölkínál nekünk. Figyeljetek, így tettek a hit hősei is. És igen, el van rejtve az életünk Krisztusban, és csak akkor lesz nyilvánvalóvá, mikor Krisztus megjelenik. De megjelenik, de addig is nekünk törekednünk kell arra, és erre figyeljünk, hogy ne ezt a borzasztó jelent szemléljük. Ezt a borzasztó jelent, mert ez tényleg borzasztó. Ez olyan, hogy az embernek minden nap gyógyulnia kell belőle. Hanem Krisztus szemléljük, és azt a valóságot, aki ő. Aki ő. És ha ennek fényében nézed ezt az egészet, akkor hittel és szívvel, igaz szívvel tudod azt mondani, hogy oké, nem volt értelmetlen ez a mai tanítás arról, hogy hogyan tudunk szellemben uralkodni, mert nekünk uralkodnunk kell szellemben. De az uralkodás az nem elnyomást jelent, hanem azt jelenti, hogy a bűn fölött uralkodunk, és itt a bűn fölött, amikor erről beszélek, nem azt jelenti, hogy na már 3 hete nem dohányoztam, most már tudok uralkodni. Hanem én a bűn fölött mindent beleértek, ami a bűnnek a hatása, bűnnek a következménye. És mindent, aki maga a bűn, az ördög, beleértem azt, hogy mindezt az egészet úgy cakompak, tokostul, vonostul kiszorítom az életemből, Isten szelleme által. Ezt jelenti szellemben uralkodni. És ennek a programnak le kell futnia, és végig kell futnia bennünk, az életünkben, a környezetünkben, családunkban, az országunkban, és mindenütt, ahol csak megjelenünk. De ezt mi nem tudjuk végrehajtani. Ezt csak a Szent Szellem tudja véghez vinni. Nekünk kiáltanunk kell Istenhez, hogy adjon kegyelmet ahhoz, hogy ennek a folyamatnak aktív részesei lehessünk. Álljunk fel és imádkozzunk!